Államfői aláírás, heteken belül életbe lép a kiigazító pénzügyi csomag. Kimenekítés, egy tucat magyar állampolgár tért haza a libanoni háborús övezetből. Cunami Jáva szigetén eddig csak nem 500 halálos áldozatról tudnak. BKV-s üzemzavar, villamosok a Margit hídon továbbra sem járhatnak, a főpolgármester vizsgálatot rendelt el.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. A köztársasági elnök aláírta, így szeptemberben életbe lép a múlt héten elfogadott kiigazítási törvénycsomag. Az MSZP üdvözölte az államfő döntését, a Fidesz is tiszteletben tartja azt, de továbbra sem szavaz meg semmilyen adóemelést. Korábban több szakmai szervezet is azt kérte az államfőtől, ne írja alá a törvénycsomagot, hanem küldje az Alkotmánybírósághoz.
Az ÁFA, az EVA, a munkavállalói járulék megemelése, a kamatadó, a szolidaritási adó és a házi pénztáradó bevezetése. Néhány pont abból a törvénycsomagból, amelyet ma aláírt a köztársasági elnök. Sólyom László sajtóirodájának közleménye leszögezi, az államfő nem talált alkotmányos aggályokat a törvényekben, az országgyűlésnek pedig azért nem küldte vissza, mert tekintettel volt a költségvetés helyzetére, valamint a magyar gazdaságpolitika nemzetközi megítélésére. Sólyom László szerint az adóemelésekkel járó áldozatnak akkor lesz értelme, ha az országgyűlés olyan intézkedéseket hoz, amelyek garantálják Magyarország hosszú távú és fenntartható fejlődését.
Bár sem a politikai, sem az alkotmányos vétó eszközével nem tudott, nem is akart élni, ennek ellenére úgy gondolja, hogy ezekkel a törvényekkel még nem látszik világosan az, hogy hosszabb távon milyen módon lesz egyensúlyban a magyar költségvetés.
Az MSZP a döntéssel és a magyarázattal is egyetért, mondta a híradónknak Lendvai Ildikó.
Döntésével nem csak a költségvetési egyensúly mi hamarabbi helyreállítását tette lehetővé, hanem azt is, aminek ez előfeltétele volt, Magyarország fejlesztését, hiszen az új egyensúlyprogram feltételét képezi az új Magyarország programnak.
A Fidesz tiszteletben tartja Sólyom László döntését, de keresik azokat az eszközöket, amelyekkel fel lehet lépni az adóemelések ellen.
Továbbiakban is mindig nemmel fogunk szavazni a parlamentben adóemelésekre és az emberek terheinek növelésére, mert ez egy hazug és eredménytelen gazdaságpolitika, amit a kormány folytat.
Az SZDSZ megnyugvással és egyetértőleg fogadta az aláírást, az MDF pedig úgy vélte, az igazi baj a törvényekkel az, hogy semmiféle hatástanulmány nem előzte meg elfogadásukat. A köztársasági elnök döntésétől függetlenül elképzelhető, hogy az Alkotmánybíróság elé kerül a törvénycsomag. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már a múlt héten bejelentette, a taláros testülethez fordul. Több szervezet korábban arra kérte a köztársasági elnököt, küldjen normakontrollra a törvényeket.
Az országgyűlés ülésén Boros Péter volt kormányfő érthetetlennek nevezte, hogy a kormány miért vágott bele a közigazgatási reformba. Az MDF-es képviselő szerint el kell ismerni a költségvetéssel kapcsolatos döntés kényszerét, de azok célszerűsége már megkérdőjelezhető. Gyurcsány Ferenc kormányfő válaszában azt mondta, most, hogy az államfő aláírta a stabilizációs törvénycsomagot, tovább lehet lépni és beruházással, befektetéssel új országot teremteni.
Napirend előtt Mikola István, a Fidesz kormány egészségügyi minisztere, a miniszterelnökhöz intézett felszólalásában azt mondta, elfogadhatatlan, hogy bizonyos ellátási szint fölött a kórházak nem jutnak hozzá a nekik járó pénzhez. Másrészt tavalyi teljesítményüknek csupán a 95%-át finanszírozzák idén.
Miniszterelnök úr, az önök újabb megszorító lépéseit a kórházak már nem tudják elviselni. A pénzhiányos önkormányzatok sem tudják átvállalni a többletterheket.
Mikola István szólt arról is, hogy a megszorítások miatt sok esetben a rákos betegek sem jutnak megfelelő kezeléshez. A kérdésre válaszoló egészségügyi miniszter szerint teljesen fölösleges a riogatás.
Itt van a kezemben az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának mai levele, amelyben leírja, hogy az első 7 hónapban ebben az évben 420 millió forinttal 10,5%-kal több pénzt fordíthatott betegellátásra, mint a múlt év hasonló időszakában.
Az egészségügyi miniszter hangoztatta, ettől az évtől 3000 olyan onkológiai megelőző szűrővizsgálatot finanszíroz a biztosító, amely világszínvonalúnak tekinthető. A fideszes képviselő nem fogadta el a választ, mondván a Rákellenes Liga és három másik szervezet levele egészen más képet fest a valós helyzetről. Az országgyűlés végül elfogadta a miniszter válaszát.
Csornán és Pápán a vasúti szárnyvonalak megszüntetése ellen tüntettek. Mosonmagyaróvár közelében pedig a kormány megszorító intézkedései ellen demonstráltak a helyiek.
A tüntetők a Lajtaparti várostól néhány kilométerre a Csornára vezető 86-os főútvonal félpályáját zárták le. A rendkívüli kamionforgalmat lebonyolító úton reggel 7-től este 7 óráig lassítják a forgalmat.
Szóval ez a csomag a lakosság számára biztos, hogy fájni fog, de nem csak a lakosság, hanem a vállalkozók számára is. Vállalkozók elmennek, munkahelyes lesz. Ennek a figyelemfelhívás csak a szerepe.
A civil demonstrálók szerint a megszorítások egy csapással megpecsételik az eddig is a lét nem lét határán egyensúlyozó kis vállalkozások sorsát, és megnyomorítják a bérből, fizetésből élő családokat.
Megérkeztek Ferihegyre a Libanonból Szíriába menekített magyarok. A Malév az éjjel indított egy menetrendszerint és egy kisegítőgépet. Ezek szálltak le reggel. A két Damaszkuszból érkező gépen körülbelül 100 olyan külföldi és magyar állampolgár tartózkodott, akik korábban a háborús övezetben voltak.
Izgatott rokonok várták reggel 7:30-kor, hogy a Nemzeti Légitársaság damaszkuszi járatának utasai megérkezzenek Ferihegyre. Köztük 12 olyan magyar honfitársunk, akik Libanonban voltak. Az itt látható két fiatalember úgy fogalmazott, a fokozódó válság ellenére sem féltek a háborúsnak tekinthető övezetben, ahol még mindig számos magyar tartózkodik.
Mind a magyar külképviseletek, mind pedig a vezérügynökségünk vezetőjének jelzései alapján döntünk további sűrítő járatokról. Ma este, ma éjszaka újabb két járat fog menni Damaszkuszba.
A külügyminisztérium becslése szerint Libanonban mintegy 100-150 magyar él. Az országban tartózkodó magyar állampolgárok számát azonban nem lehet pontosan megbecsülni.
A legtöbb magyart, aki el akarta hagyni Libanon, sikerült kimenekíteni az országból. Őket a Magyar Nagykövetség tanáccsal, szervezéssel segítette.
A damaszkuszi Magyar Nagykövetség jelentése szerint napközben további 4 Libanonból menekülő magyar tért haza Szírián keresztül.
Újabb támadás sorozatot indította az izraeli légierő Libanon szerte. 15-en meghaltak és 41-en megsebesültek az akcióban.
A Tripolitól északra a tengerparton fekvő Abdéban egy katonai támaszpontot ért támadás. 7 meghaltak, 10 megsebesültek. 9 hullámban támadták az izraeli harci gépek Baalbek városát, a Hezbollah egyik fő erősségét, 3 polgári személy halálát, 6 sebesülését okozva. A beiruti kikötő elleni izraeli légitámadásnak 2 polgári halálos áldozata van. Észak-Izraelben pedig 3 sebesültek meg a Libanonból indított rakétatámadásokban. A közel-keleti válság kezelésében megosztott a nemzetközi közösség. Míg az ENSZ, az EU és a G8 csúcs résztvevői is nemzetközi erők Libanonba vezénylését kezdeményezték, addig Ehud Olmert izraeli kormányfő ellenzi az elképzelést. Helyette azt szeretné, hogy libanoni erők vegyék át az ellenőrzést Libanon Izraellel határos térségében, és szereljék le a Hezbollah fegyvereseit. Pesszimista a fegyverszünet esélyeit illetően a beiruti villámlátogatásáról Brüsszelbe visszaérkezett Javier Solana, Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Véleménye szerint a legtöbb, amiben bízni lehet, az a harcok hevességének enyhülése.
Izrael késő délután bejelentette, hogy hajlandó a tűzszünetre, ha Libanon szabadon engedi a fogvatartott izraeli katonákat. Ezt megelőzően a Hezbollah egyik vezetője azt közölte, hogy csak előfeltételek nélkül fogadnának el tűzszünetet. A közel-keleti háborúval is foglalkozik a ma esti közbeszéd a késő esti híradó után. Megállapodtak a kormánypárti frakciók, 2007-től 2 órával emelkedik a pedagógusok kötelező óraszáma, közölte Arató Gergely oktatási államtitkár. Hozzáfűzte, idén szeptembertől pedig 2 tanítási óra rendelhető el a pedagógusok számára annak érdekében, hogy több idő jusson tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, csoportos munkára.
Szabó Zoltán, a Parlament Oktatási Bizottságának szocialista elnöke híradónknak elmondta, egy olyan a munkatörvénykönyvében szereplő munkaidőkeretes javaslatban állapodtak meg a mai frakcióülésen, amely ugyanolyan megtakarítást eredményez a pedagógusok óra kihasználását illetően, mint a korábbi, az MSZP frakción belül is vitatott javaslat.
Eddig, hogyha a egy adott héten elveszett a pedagógusnak 2-3 órája, mondjuk azért, mert fogászatra kellett vinni a gyerekeket, és ez tanítási időben történt, elveszett a pedagógusnak 2 vagy 3 órája, akkor azon a héten csak 17 órát tanított. Ez most megváltozik, tehát ha az adott héten 17-et tanít, akkor a hiányzó 3-at azt más heteken el lehet rendelni, hogy pótolja be.
Nagyon jó lenne, hogyha a kormány is végre tekintettel lenne az oktatás minőségére, és nem olyan pedagógusokkal kívánna ellátatni az oktatást, akik egyre kevesebben lesznek, egyre kevesebb bérért dolgoznak, és egyre több feladatot kell ellátniuk.
Magyarország a következő 7-9 évben hozzájuthat a mintegy 8 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forráshoz. Erre garanciát jelentenek a kormánytervei, hangsúlyozta a Kunce Gábor frakcióvezető azután, hogy az SDS frakció előtt ismertette a fejlesztési terveket Bajnai Gordon. A kormány biztos elmondta, augusztusban társadalmi vitára bocsátják a nemzeti fejlesztési tervet, szeptemberben pedig az elfogadott koncepciót eljuttatják az EU döntéshozóihoz.
Ez az időzítés teszi lehetővé azt, hogy 2007 elejétől már megindulhasson az Európai Uniós pénzek beáramlása az országba. Ez az évente közel 1000 milliárd forint minél előbb Magyarországra jöhessen és elkezdhessen itt dolgozni, hogy haladjon előre az ország.
A KDNP frakciót látogatta meg az állami számvevőszék elnöke. Az ülésen szó esett költségvetés helyzetéről, a megszorító intézkedésekről és a forint stabilitásáról is. A KDNP frakcióigazgatója Latorcai János szerint az államháztartási hiány az év végére akár a GDP 9,5%-át is elérheti.
Túlságosan nagy örömmel mondom, hogy mindazok a kockázatok, amelyeket az állami számvevőszék a költségvetés bevételi oldalán a múlt évben jelzett megvalósultak, és mindazok a kockázatok különösen a költségvetésnek a kiadási oldalán, és ezen belül is a társadalombiztosítás vonatkozásában, és ezen belül is a gyógyszerkassza vonatkozásában, ezek megtalálhatók a számvevőszék jelentésében bekövetkeztek.
20 millió dollár értékű élelmiszersegélyt nyújt és víztisztító berendezéseket adományoz az Európai Unió a palesztin lakosságnak, jelentette be Benita Ferrero-Waldner, az Európai Bizottság külügyi biztosa. Most további külföldi híreink következnek röviden.
Az izraeli hadsereg elfoglalta a gázai övezeti Bén Hanún település központját, néhány órával azután, hogy az izraeli légierő Gázában bombázta a palesztin külügyminisztériumot. A támadásnak egy halálos áldozata van.
Legkevesebb 41 ember meghalt, még 40-en pedig megsebesültek a Bagdadtól 30 kilométerre délre fekvő Mahmudia város egyik piacán, amelyet több robbanás után fegyveresek rohantak meg, válogatás nélkül lövöldözve az emberek között. A terrortámadás a Saddam Hussein volt diktátor vezette szunnita bászpárt hatalomra kerülésének 38. évfordulóján történt.
2 méteres szökőár söpört végig az indonéziai Jáva-sziget partvidékén, és legalább 38 ember meghalt. A 3 egymást követő rengés okozta cunami, házakat és szállodákat rongált meg. A földmozgások epicentruma a tengerfenék alatt volt, Jáva nyugati partjától 240 kilométerre délnyugatra, és a rengést az indonéz fővárosban, Jakartában is érezni lehetett.
Tervezett időpontban rendben leszállt a floridai Kennedy űrközpontban a Discovery. Az amerikai űrrepülőgép egyik segédhajtóművének vizsgálatakor szivárgást észleltek a NASA mérnökei pár napja. A veszélyes landolási manőver, különösen az a része, amikor az űreszköz a Föld sűrű légkörébe lépve átforrósodott, biztonságban zajlott le. Egy év leforgása alatt ez volt a második sikeres űrsikló küldetés.
Nem sokkal adásunk előtt érkezett a hír, hogy már 47 halálos áldozata van a jávai szökőárnak, magyar állampolgár nincsen közöttük. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke szerint a közelmúltban tartott magyar-szlovák külügyminiszteri találkozó kifogta a szelet a nemzetközi nyomás vitorlájából, amely az új pozsonyi kormányra irányult. Németh Zsolt ezt a Hogyan tovább Szlovákia című budapesti konferencián hangoztatta.
A magyar koalíció pártját mindenáron ki akarták szorítani a hatalomból. A kereszténydemokratákkal megkezdett tárgyalások is félrevezetők voltak, hangsúlyozta Dórai Miklós a konferencián.
Ezt akkor mi rosszul fordítottuk le, mert úgy gondoltuk, hogy olyan hármas koalíció kialakításán gondolkozik Robert Fico, amelyben az ő pártja mellett a MKP és a kereszténydemokrata mozgalom alkothatná a hármas koalíciót.
A szakértők szerint az új szlovák kormány az európai normák betartása mellett próbál majd csorbítani a kisebbségi jogokon, és korábban sem születtek meg az őket védő törvények.
8 évnyi kormányzás nem volt elég egy kisebbségi törvény megalkotására, az önkormányzati pozíciók olyanok, amilyenek, a kisebbségi autonómiáról el sem kezdődött az a gondolkodás, ami 94-ben megszakadt.
Szarka László szerint több magyar-magyar egyeztetése, illetve a szlovák és a magyar kormány közötti tárgyalásra lesz szükség a jövőben.
Szeptembertől a Balassagyarmati Kórház veszi át a Nógrád-Gárdonyi Tüdőgyógyintézet feladatait. A festői környezetben fekvő intézmény épületét nem újítja fel a fenntartó megyei önkormányzat, amely úgy döntött, inkább eladja a 19. századi kastélyt, ahol a szanatórium jelenleg működik.
A gyógyintézetnek előbb-utóbb számolnia kellett azzal, hogy válaszút elé kerül. Vagy szerez pénzt a modernizáláshoz, így az alulról vizesedő épület felújításához, vagy a még mindig hiányzó lift megépítéséhez, vagy bezárhat. A fenntartó megye korábban 3 kórházát már felújította. A kisebb, évente mintegy 1600 beteget kezelő 100 ágyas, veszteséget ez idáig még nem termelő Nógrád-Gárdonyi Tüdőgyógyintézetbe azonban nem fektet be mintegy 500 milliárdot. A szakellátás így Balassagyarmatra költözik, igaz kevesebb ágyal és így kevesebb dolgozóval. Az átalakítás után várhatóan a munkahelyek 1/3 szűnik meg.
A jelenlegi elhelyezéshez képest a betegek elhelyezése korszerűbb és komfortosabb lesz, mint jelenleg Nógrád-Gárdonyban.
A Nógrád megyei közgyűlés vezetése, bár az átszervezések kezdetekor még tagadta, hogy így lesz, most mégis a kastélyépület értékesítését tervezi, mintegy 165 millió forintért.
Az utóbbi évek legnehezebb aratása folyik most az országban. A megnőtt belvízes területek és a hosszúra nyúló csapadékos időszak következtében kisebb termés átlagra számítanak a termelők. A Gabona Szövetség szerint ebben az évben mintegy 500 000 tonnával kevesebb búzatermés várható, mint tavaly.
Az egyik legnagyobb gabonatermő területen, Jászlajkun-Szolnok megyében 100 000 hektáron egyáltalán nem lehet aratni, ugyanis ezeken a földeken teljesen kipusztult a termés, amelyre még nem volt példa. 2 héttel ezelőtt néhol csak lánctalpas kombájnnal lehetett az árpaföldre menni. Az árpaaratás után megkezdődött a búza betakarítása is, ami szintén nehéz körülmények között zajlik.
Sajnos nagyon sok a belvíz volt, sajnos nagyon sokat kell kerülni, földgyomosodtak a táblák, komoly gondjaink vannak.
A megyében a legkorábban Tiszaföldvár határában kezdődött meg a gabona betakarítása. Ebben a térségben az elmúlt években mindig jó termés volt. Az idén itt is lehangoló a kép.
Egy táblát már befejeztünk, az olyan 70 hektár, annak nagyon rossz az átlaga, az 15 mázsát hektáronként alig éri el, az egy nagyon belvizes tábla volt. Ez, amiben most aratunk, ez jobbnak ígérkezik, de itt nem lehet előre számolni, mert meglepetés érhet még bennünket.
A szakemberek az országban átlagban hektáronként 3,5 tonna búzáros számítanak, melynek a minősége változó lehet. Valószínűleg tartják, hogy a kevesebb gabona miatt az idén kedvezőbb lesz a felvásárlási ár, amely csökkentheti a nehéz aratás miatt megnőtt veszteséget.
Több mint 20 ember halálát követelték a közlekedési balesetek az elmúlt hétvégén. A tragédia sorozat ma hajnalban az M3-as autópályán Füzesabonynál folytatódott.
A hajnali 3:30-kor történt ütközés ereje olyan nagy volt, hogy a teherautó váza eltört. Az M3-as 113. kilométerénél egy román mikrobusz rohant bele a kamionba, feltehetőleg elaludt a sofőr. A buszban 9-en utaztak, 2-en azonnal meghaltak. A többi 7 utast kórházba szállították, az egyik fiatal lány életveszélyben van. Ez az egyik az elmúlt nap tragédiái közül.
Egész nyáron nem volt olyan hétvégénk, ahol 21 halott, illetve 71 sérült övezte volna a közlekedési baleseteket.
A rendőrség ezért fokozott ellenőrzéseket tart. Az ORFK szóvivője szerint büntetni kell kíméletlenül. Más ugyanis úgy tűnik nem használ az autósoknál.
Úgy tűnik, hogy a prevenció vagy a propaganda az nem jut el az autósokig. Nem érzik át a felelősséget annak, hogy milyen veszélyekkel jár a közlekedési szabályok durva megszegése, vagy az ittas járművezetés.
A hétvégétől fokozott szondáztatásra, helikopteres ellenőrzésre és igazoltatásokra számíthatnak az útrakelők.
A Magyarországot Románia felé elhagyni szándékozókat Nagylaknál több száz méteres kocsisor fogadta napközben. Esetenként több órás várakozást is el kellett tűrniük az autósoknak, mindezt a nagy nyári melegben.
A nyugat-európai vendégmunkások tömeges nyári szabadságolása jelentősen megnövelte az átmenő forgalmat a hazai utakon is. Ez különösen érezhető a déli és a keleti határszakaszokon.
Közel egy órája, hogy várakozunk itt a határnál, nem gondoltuk, hogy ennyit kell állni, komolyan mondom, hogy felgyorsult az utóbbi időben, úgy látszik, hogy ez csak illúzió, hogy hamar át lehet jutni.
A határőrség szóvivője szerint személygépkocsival érdemesebb a külföldiek által kevésbé használt batonyai vagy kiszombori határátkelőhely felé kerülni, ahol lényegesen rövidebb várakozási időre számíthatnak a kiutazók.
Közleményben ismert el a BKV, hogy várhatóan még napokig nem indulhatnak el a Margit híd és a Moszkva tér között a 4-es, 6-os villamosok, azok után, hogy a hétvégén két elektromos vezetéktartó oszlop dőlt a forgalmas útra. Az új kombinó villamosok kényszerű leállása politikai feszültségeket is keltett. A Fidesz a főpolgármestert hibáztatja, még Demszky Gábor a közlekedési vállalat vezetését nevezte felelőtlennek.
Sárga kombinók helyett kék pótlóbuszok jelezték a Margit híd felhajtóján, hogy Európa leghosszabb villamosának budapesti üzembe helyezése még korán sem került csínre, kényszerű átszállásra kényszerítve ezzel az utasokat.
Mit lehet mondani ebben a mai világban, fiatalember? Minden így működik.
Ez még belefér.
A közlekedési egyesület szerint a BKV Margit hídi fiaskóját a nagykörúti villamosvonal rosszul megtervezett felújítása okozta, amelyre a VEKE korábban már figyelmeztetett. Mint Vitézi Dávid szóvivő híradónknak elmondta, hiába tartott több hétig a 4-es, 6-os vonal rekonstrukciója, eddig 15 esetben tört el az áramszedő rendszer.
Akkor az áramellátási rendszer csak félkész volt, hiszen feltették a sokkal nehezebb, háromszor olyan nehéz felső vezetékeket, amelyek azért ilyen nehezek, hogy a kombinó villamosoknak a nagyobb áramfelvételét ki tudják szolgálni, de azokat a kereszttartó sodronyokat, amiknek az a dolguk, hogy megtartsák ezt a nehezebb felső vezetéket, azokat nem cserélték ki, azok a régiek maradtak.
A VEKE szakértői szerint semmiképpen sem rózsás, hanem sokkal inkább rozsdás a kilátása a jövőre vonatkozóan. Itt a Margit hídon nézzenek egy példát erre vonatkozóan, az egyik lámpatartó oszlop például itt már jól láthatóan megrepett. Alig ha nem ennek a veszélynek tudható be, hogy a BKV mára ideiglenes váltót szereltetett fel a híd pesti oldalán, amely az elhúzódó felújításra utal. Időközben a vállalat felügyelőbizottsága, valamint a főváros városüzemeltetési bizottsága is tárgyalt a kombinó debitálását kísérő sorozatos üzemzavarokról. Míg a Fidesz büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a közúti forgalom gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt.
Most főbb híreink még egyszer röviden. Államfői aláírás, heteken belül életbe lép a kiigazító pénzügyi csomag. Kimenekítés, egy tucat magyar állampolgár tért haza a libanoni háborús övezetből. Cunami Jáva szigetén eddig csak nem 500 halálos áldozatról tudnak. BKV-s üzemzavar, villamosok a Margit hídon továbbra sem járhatnak, a főpolgármester vizsgálatot rendelt el. Most sport Kelemen Zsolttal, én a késő esti kiadásban is várom önöket 9:30-kor, addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A Ferencváros labdarúgó csapatának vezetősége, ha egy kicsit későn is, de igyekszik mindent megtenni azért, hogy a zöldfehérek az élvonalban indulhassanak a következő idényben is.
Mivel a Ferencvárosnak és a Vásznak a fellebbviteli licenszadó testület másodfokon sem adta meg a rajtengedélyt, mai állás szerint a Fradi nélkül indul a következő első osztályú bajnokság. A zöldfehérek azonban még mindig abban bíznak, hogy megváltozik az elvileg megfelebbezhetetlen döntés.
Fellebezéssel éltünk, ugye a határozatnak megfelelően múlt pénteken 9 óráig benyújtottuk a fellebezést, és hát várjuk ennek következményeit. Hát a Ferencváros mindenképpen abban bízik, hogy a felevitel bizottság visszavonja azt a határozatát, amelyben ugye visszavették a licenszünket. Ennek megfelelően mindent elkövettünk, és minden olyan dokumentációt benyújtottunk, ami ehhez szükséges, illetve reményeink szerint ez biztosítani fogja majd a licensz visszakapását.
A 9. kerületben az esetleges másodosztályú szerepléssel egyelőre nem foglalkoznak.
Addig, amíg ilyen döntés nem születik, addig előre megyünk, és előre próbálunk nézni.
A magyar férfi vízilabda válogatott elkezdte a felkészülést a belgrádi Európa-bajnokságra.
Rendhagyó heteken van túl a magyar férfi vízilabda válogatott, hiszen míg vetélytársai a világligában gyűrték egymást, Kemény Dénes és játékosai 4 hetes szabadságra vonultak. Viszont ma véget ért a vakáció, és elkezdődött a munka a belgrádi Európa-bajnokságra.
Nem esett rossz ez a 4 hét kikapcsolódás. Gyakorlatilag csak 2-re szűkült, mert az első héten még az ember azért a világkupa hatása ott volt, utolsó héten pedig meg már a kezdődő EB felkészüléssel foglalkoztam. A játékosokon is azt látom, mindenki kisimult, mindenki nagy kedvel dolgozik.
Kemény Dénes a világkupán szerepelt játékosain kívül még 5 fiatalnak szavazott bizalmat, és bízik abban, hogy talál még 2-3 nyerő embert a kontinens bajnokságra.
Rengeteget fogunk játszani, hivatalos barátságos meccseket, sokkal többet, mint normálisan. Mindenképpen szeretném, hogyha 1-2 játékos a csapat középsávjából kinőni magát a csapat meccsnyerő emberei közé.
A magyar női U20-as kosárlabda válogatott szenzációsan szerepelt a Soproni Európa-bajnokságon, hiszen ezüstérmet szerzett, úgyhogy a döntőben kitűnően helytállt a sokkal esélyesebb oroszokkal szemben.
1979 óta nem játszott Európa-bajnoki döntőt magyar női kosárlabda csapat, és előtte is csak egyszer, hát most Sopronban sikerült. Az U20-as utánpótlás válogatott 7 meccsből mindössze 1-szer veszítve jutott a döntőbe, az egyértelműen legjobb oroszokkal szemben maradtak alul. Az EB döntőt is velük játszották, és nyugodtan mondhatjuk, a 77-68-as vereség, azaz az ezüstérem is siker a magyar lányoktól.
Az oroszok mindenkinél gyorsabbak és magasabbak voltak, úgyhogy a második mérkőzésen elsősorban arra koncentráltunk, hogy lelassítsuk az ő akcióikat, illetve hogy a lepattanózásban fel tudjuk velük venni a versenyt. Ez sikerült, tehát a második mérkőzésen gyakorlatilag a mi játék stílusunk, a mi játék ritmusunk erőltetődött rá a mérkőzésre. Azzal, hogy bejutott Európában a legjobb 4 közé, azzal meghosszabbította 1 évvel a saját létét, hiszen a világbajnokságra jutott ki.
Az esti híradó után friss sporthírekkel várom Önöket, viszontlátásra!
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van. Gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az év legnagyobb nemzetközi diák sporteseménye az 58. Fiszek nyári világjátékok. A közel 6 évtizedes sportfesztiválon 15 ország 1200 17 éves fiú és lány versenyzője 9 sportágban egy hétig Kecskeméten vetélkedik egymással.
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare.
Andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Szent Király, a siker íze.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Jó estét kívánok! A szokásos forgatókönyv szerint zajlik időjárásunk változása, hiszen néhány nap felfrissülés után lassan ismét visszatér a kánikula. Észak-kelet felé már elhagyta az a hideg front a Kárpát-medencét, amely a legutóbbi napok változékony időjárását okozta, és lassan délnyugat felől ismét egyre forróbb levegő áramlik ide a Kárpát-medencébe. Éjszaka kevés lesz a felhő, felettünk nyugodt lesz az éjszaka, a hőmérséklet hajnalra általában 15 11 és 14 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt nagyon sok lesz a napsütés, és ennek hatására már gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a mainál. Délután a csúcsérték általában 24 és 29 fok között valószínű. Kicsivel több fátyol felhőre, inkább a Kárpát-medence középső, illetve keleti részén kell számítani, de csapadékra semmiképpen nem. Holnap tehát mindenképpen száraz lesz időjárásunk. Hidegfronti hatásra kell számítaniuk az erre érzékenyeknek, de már ez is egyre inkább gyengül. Tavaink, illetve folyóink hőmérséklete egy kicsit hűvösebb lett az elmúlt napokban, de azért így is kellemesnek mondható a Balaton 23, a Velencei tó 24 fokos, és ez, ahogy említettem, az előttünk álló napokban, amikor is visszatér a kánikula ide a Kárpát-medencére, ismét egyre magasabb lesz, mármint a tavak hőmérséklete. És akkor lássuk az elkövetkező napokat, szerdán, csütörtökön és pénteken, tehát kánikula időjárás vár ránk. Szerdán zavartalan napsütés mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 28 és 33 fok között valószínű. Csütörtökön is ez lesz majd a jellemző, a hőmérő higanyszála már nagyon korán eléri a 30 fokot, és meg is haladja azt a délutáni órákban. Pénteken pedig egyre füllettebbé válik időjárásunk. 30-35 fokos csúcshőmérséklet mellett a délutáni órákban már előfordulhat kisebb zápor, illetve helyenként zivatar is. A hajnalok is egyre melegebbek lesznek a hét vége felé, általában a hajnali hőmérséklet már 16 és 21 fok között alakul, úgyhogy akkor már nemigen lesz lehetőségünk felfrissülésre. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most azonban kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A Kárpát-medencében vannak falvak, amelyek politikai döntéseknek és a hatalmasságok kényekedvének estek áldozatul. Lakosaikat kitelepítették otthonaikból. Az egykor virágzó települések ma pusztulva, üresen állnak. A történelem viharai elsodorták őket. Elsodort falvak. Magyar dokumentumfilmsorozat kedd délután a Navigátorban.